Hát meg kéne határozni az út elejét, nem? Hogy honnan kezdődik ez az út. És a széles és egy keskeny útról beszél, és azt mondja, menjetek be a szoros kapon, mert tágos az a kapu, és széles az az út, ami a kározatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. És az evangélista az általában az életét arra teszi fel, hogy az embereket megállítsa a széles úton, és megfordítsa őket rajta. A Pálhegyi Feri bácsinak volt, ez nem tudom, ismertétek-e őt, nagyon áldott ez közel volt Istennek, a Feri bácsi. Ő azt mondta, hogy a keskeny út a széles út közepén megy csak ellenkező irányba. És azt mondta, azért nehéz, mert úgy érzed magad, mikor szembe mész a forgalom az autópályán. Tehát volt egy régi keskeny út ábrázolás, biztos láttatok ilyen régi fali, ilyen nagyon a részegek dölöngélnek, még vasút is volt rajta, mert nem tudom, ilyen nagyon érdekes ábrázolás a széles útnak. És akkor volt egy romantikus kis svájci ösvény, ami fölvitt a magas hegyeibe. És az olyan idilli volt, nem, hogy ott mennek a gonoszak, és itt mennek azok az aranyos hívők, vagy bándorok, és kereszten keresztül felépnek. És nekem is nagyon tetszett, mai napig bennem van ez a kép, meg is, van is nekem is egy ilyen képem odaaza. De életszerűbb az, hogy Pálhegyi Feri bácsi mondta, hogy a keskeny út a széles út közepén megy csak ellenkező irányba. És az evangélista mit csinál? Azt mondja, hogy figyelj, ez halálmenet, amiben vagy, meg kéne állni, és meg kéne fordulni. És tulajdonképpen a tékozófia ezt csinált, ő megállt, magába szállt, megfordult, és elindult haza. És elindult a hegymenet a tékozófiónak. Elindult a forgalommal szembe. És tudjátok, ez mindig nehezebb. Az evangélista mindig erre próbál rávenni. Én alapvető evangélista alkat vagyok, és mindig kiukadok a keresztül szóló evangéliumnál, hogy ott lehet megállni. És nem elég lassítani, hogy kicsit lassabban megyünk a pokol felé. Csak 10-rel megyek, csak 5-tel. Életemben egyszer úgy mentem Budapestre, nem volt nálam se térkép, se GPS, egy esküvőre, akkor még nem is létezett GPS, egy Pest környéki faluba. És úgy indultunk haza késő este az esküvőre, nem tudtam, hogy most Debrecen fele megyek, vagy Nyugat-Magyarország fele. És már nagyon vártam, hogy legyen már egy tábla. Már 30, még 40, még minél láttam táblát. És kiderült, hogy pont távolodtunk Debrecentől. Mit gondoltuk, mit csináltuk? Akkor a féket nyomtam, ami csak belém fél. Nem csak lelassítottam, hogy akkor menjünk 5-tel rossz irányba. Egy nagy fék, megfordulni, aztán erezd, ami csak lehet Debrecen fele. És az evangélista mindig ezt mondja, állj meg, fordulj meg, a fordulópont. A pásztor az meg azt mondja, hogy menj végig. Az útról beszél, és ennek a gyülekezetének az elején hadd legyen szó az útról. Menj végig az úton. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem csak az elindulása fontos, hanem a megérkezés. Olyan érdekes az ége, a zsidókhoz írt levél, hogy ne feledkezzetek meg vezetőitek, akik Isten ígét hirdették nektek, figyétek életük végére, és kövessétek a hitüket. És nekem nagyon mélyen megindított ez. Az én lelki apukám egy székely ember volt, és amikor már megvakult, meg szívműtéten esett át, meg megmérgezték kétszer kommunisták, sok nyomorúságon ment át, mindig azt mondta, hogy Istenem, add, hogy ne csak az életem legyen példa, hanem legyen az életem vége is az. És megadta neki ezt az Isten. Tehát, hogy nem csak az a fontos, hogy szépen indulunk el a keskeny úton, hanem az, hogy megérkezünk. És nekem meggyőződésem az, hogy az útról is beszélni kell. Én azt hiszem, hogy az újjászületés az a keskeny út, az a szülő csatorna, amin keresztül az ember rászületik, vagy rááll a keskeny útra, ami aztán beletorkol a mennyországba. És mi keresztények nagyon szeretjük lobogtatni az üdvbizonyosságot, hogy nekem van üdvösségem, nem? Ki is lóg itt a zsebemből, neked nincs, akkor neked is lehet. De nagyon fontos az, hogy rajta magyarázok a keskeny út, és haladjak azon az úton előre is. Ezért mondja az ég, hogy kövessétek a hitüket. Ugye a Bibliában nagyon sokan indultak szépen, Salamon gyönyörűen indult, mikor azt mondta, hogy adja te szolgádnak engedelmes szívet. Azt mondja, én kicsi vagyok, én nem vagyok, hogy nyomába se léphetek az édesapámnak. Ehhez képest úgy elbízta magát, és akkora gellert kapott az élete, és nagyon csúnyán végezte. Tehát fontos végigmenni az úton, meg is érkezni. Kicsit lassan vált, de vált, és hozok nektek ide egy ígét, és hiszem, hogy ebben lesz üzenet számotokra is. Nekem személyesen nagyon sokat jelentett az utóbbi időben a személyes bibliatanulmányomban. A Pál apostol sokat beszél arról, hogy menj végig az úton. És elolvasom ezt a szakaszt, vagy valamelyikötök felolvashatja most, ilyen, játszunk ilyen személyzetet, ki látja jól. Hiszen hát elolvasni, jó? Bátran. Kapcsolódjatok be.
Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában.
A korintusi gyülekezetnek mondja, hogy gyönyörre indultak, és nem csak zsidók jöttek ott ki, a Biblia beszél gyűlevész népről, meg csatlakoztak hozzájuk, nem csak zsidók, egyiptomiak, meg sokan jöttek velük ki. És azt mondja, szépen kijöttek, egy felhő alatt, úgy az a tengeren mentek át, megkeresztelkedtek Mózes a felhőben és a tengerben, tehát végigmentek ezen a folyamaton. Nézzük meg a folytatást.
Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Báványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. De ne is paráználkodjunk, mint hogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal.
Igen, és van még egy szakasz.
Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésük iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni.
Én nem tudom, hogy milyen gyülekezet év vár rátok, de egyre inkább, meg hogy Svájcban milyen szelek fújnak, de oda azt tudom, hogy egyre nehezebb idők várnak, és az Isten megígértő velünk lesz ebben a hegymenetben. És Pál apostol itt öt dolgot hoz le, öt dolgot hoz példaként Izrael népe életéből. Én szeretném ezeket csak úgy nagyon röviden felvillantani nektek. Az első dolog, amit mond, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat. És ott arra az ígéről van szó, mikor a nép megunta nagyon a mannát, és azt mondták, hogy kell nekünk már hús. Mert Egyiptomban volt hal, pórihagyma, fokhagyma, elmondják, hogy mindent ettek, uborkát is ettek, több felsorák, hogy mindent tettek ők Egyiptomba. És akkor nem is az volt a baj, hogy húsra vágytak, hanem telhetetlen volt, meg Isten adott nekik fűrjeket. Tehát, hogy a manna hullott rájuk, úgy mondta Mózes Istennek, Istenem, hát lehetetlen, hogy ezt a több százezer embert ellást hússa. Hát, ha a világ összes mészárszékét megnyitanánk, itt nem lenne annyi hús, amennyi kell. És lepotyogott egy rakás fűr. És az ége azt mondja, hogy az nép telhetetlen volt, és elkezdte halmozni a fűreket. Na most képzelj egy 40 fokos pusztát. És ugyanúgy jártak, mint a mannával, hogy nem volt elég annyi, mennyi kell, hanem ők gondolták, hogy akkor most megragadjuk a lehetőséget, hát rájuk rohadt. És a Biblia azt mondja, mindenki rosszul lett. Elkezdtek hányni. Azt mondja, hogy annyi húst adok nektek, hogy az orrotok jön ki. És gyakorlatilag én úgy értettem meg, hogy ne kívánjon gonosz dolgokat, hogy van egyfajta telhetetlenség az emberben. Hogy mindig tud panaszkodni, mindig a lyukat látja a sajton. Nem?
A svájci sajton.
Nem tudom, a svájci sajton, hogy mennyi lyuk van, nagyon finom sajtétok van, az észbontó sok finom sajtétok. De hogy mindig a lyukat látjuk, és az egy magyar emberekben is van egy ilyen alapkesergés, valahogy mindig azt látjuk, hogy a pohár félig üres, és ez, hogy több kell, és azt vettem észre, hogy a végén már semmi nem, úgy hívom ez, hogy kis gömböt szindróma, hogy...
Semmi.
Tessék?
Igen, csak annyit mondtam, hogy a himnuszban is ugye megvan, hogy balsos kitegyegezték.
Igen, a kesergés benne van. Meg a történelmünkben is benne van, de...
Sírva
figadalom. Sírva figadalom. De hogy Izrael népe, én ezt értettem, nem az volt a baj, azt mondták, hogy óram, hát jó lenne egy kis hús is. Hanem amikor aztán kaptak, akkor azt mondták, most vagy soha. Ha most vagy soha. És ez nem jó, ez nem jó. Ne kívánjunk a telhetetlenség. A következő bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. És nagyon sok bibliamagyaráz azt mondja, hogy igazából az Isten ábrázolásba buktak ők el, hogy nem győzték megvárni Mózest, és akkor megkérték Áront, hogy csinálj nekik Istent. Áron begyűjtött az aranyat tőlük, csinált egy borjúformát, vagy ápízvika formát, beöntötte, lett egy aranyborjú, és fölállított, és azt mondta, hogy na ez az Isten hozott ki téged Egyiptomból. Ez az Isten. És lecserélték Istent, vagy láthatóvá tették ezt az Istent a maguk számára, és olyan döbbenetes, hogy a bálványimádás az mennyire betorzít minket. Mennyire, hát betorzít, nem tudom másként mondani. Elmondok nektek egy nagyon személyes történetet. Amikor a Magyarországra költöztünk 19 éve, nem azért költöztünk, hogy anyagi nekünk jobb legyen, megértettük, hogy Isten oda hív. A kecskeméti gyüleket is megértette, mi is megértettük, hogy ott a helyünk. És egy érdekes dolgot vettem észre, hogy éri a fizetésem széle a hosszát. Sőt, még félre is tudok tenni. És ez csak azt hattam észre, aggódok és félek. És mondom Laurának, valamit nem értek. Hogy lehet az, hogy odahaza, én olyan gyermeki bizalommal bíztam az Istenbe, mindig vártam, hogy fogja megoldani az anyagi gondjaimat, mert sose ért a széle hozzá. Most, hogy van elég, most elkezdtem félni. És akkor rájöttem arra, hogy valami oda került az Isten helyére, és jobban kezdtem bízni a fizetésemben, mint Istennel. És akkor pont óvodépítésben voltunk, és azt mondtam, állj meg ördög, nem tolsz te ki velem, akkor beválom most egy keményebb adakozási formát, amíg az óvoda épül, nem a tizedünket adjuk Istennek, hanem a bevételünk 20%-át. Nem azt mondom, hogy néha nem visítva ment, de ment a dolog. Fél év alatt felépült az óvodánk. Februárban kezdtük, szeptemberben megnyitottuk. Nem akart elhívni a városvezetés, hogy ilyen létezik. De szeptember kinyitott az óvodánk. És emlékszem arra, hogy akkor újra kellett tanuljam a hitet. Újra kellett tanuljam azt, hogy higgyek Istenben. Hogy ő legyen az én Istenem. És jön le Mózes egyre, és mondja Áronnak, hogy mit tett fel az én? Hát, idották az aranyot, tűzbe dobtam, és ez lett belőle. Emlékeztek erre a szép aranyos mondatára Áronnak. Ez amikor a kicsi gyerek hallott, hogy nagy összedőlt az állólámpa, bemész, és mondta, mi történt? A lámpa ott volt, én itt voltam, egyszer... Hogy nekem ez közöm nincs, de ez lett. Ez lett, és Áron is egy ilyen olcsó kifogást keresett, de hogy tessék? A bálványimádás, és tudjátok, nagyon sok ilyen kis aranyos kis bálvány tudja befészkelni magát, azt, ugye észrevétlen lopóznak be az életünkbe. És akkor az egészség, az egyik, másik. Én nem azt mondom, éljünk egészséges életet, de amikor ez egy egészségbálvány, aztán a pénz mint bálvány, aztán az egzisztencia, aztán a körülmények, aztán az életminőség. És akkor van mindenféle dolog, amit magunk elé kitűzünk. Izrael népe is úgy szépen úgy elindult, és nagyon elindultak a lejtőn. A következő az egy nagyon érdekes dolog, de ne is paráználkodjunk, mint hogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Itt arról történetről van szó, nem tudom, tehát aki Károlyt olvastak, ott mindig megvan a kereszthivatkozás szépen, és behozza a sztorit. Arról van szó, mikor Bálák meghívja Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt, és fölviszi különféle hegyekre, és hát nem fog az átok. Mind nagyobb áldásokat volt. Emlékeztek rá, hogy előbb nem akar menni, akkor van az az arany, amiért elmegy, aztán amikor elmegy, azt mondja, és te oké, elengedlek, menjél, de csak azt mondhatsz, amit én mondok neked. És akkor Bálák tombol, mert Bálám a legszebb áldásokat mondja átok helyett. Nem tudja megátkozni. És én láttam egy nagyon érdekes rajzot. Tudjátok, hogy mikor menetelt Izrael nép a pusztában, akkor mindig úgy volt, hogy három törzs ment elő, utána jött a Fridláda, a léviták, a papok, akik vitték az egész Szent Sátornak a felszerelését, utána három törzs északra táborozott le, három törzs délre, és három törzs pedig nyugatra, mikor vándoroltak. És ha ezt lerajzolod, az pont egy kereszt alakot ad ki. Majd próbáljátok, adjátok össze a törzsek számát, és meg fogjátok látni, hogy a leghosszabb szára a nyugati szárnya, ami letelepszik a Fridláda mögött, meg a Szent Sátor mögött. És gyakorlatilag fölment Bálám a hegytetőre, és látott egy kereszt alakú tábort. Ez egy megrendítő dolog. És mind próbálta átkozni, és a végén, hát a legszebb mesiási áldás mondja, harmadjára az már csillagtámad Jákobó király pászízelmű, tehát az már egyértelmű Jézusról beszél. Nem tudta megátkozni, de a Jelenések könyve elkottyint valamit. Ott elmondja a hét gyülekezetből az egyiknek, hogy a Bálám tanításának helyet adtak, aki megtanította Bálámot, hogy mivel tudja lépre csalni a zsidókat. És a Jelenések könyve elmondja, hogy Bálám azt mondta, hogy nem tudom őket megátkozni, de van egy gyenge pontjuk, a férfiak. Amikor Bál per istentisztet rendezte, küld át a legszebb lányaitokat Izrael táborába, hívják meg őket Bál istentiszteletre, és onnantól kezdve bukta. És képzeljétek el, erről szól ez a történet, ahol 23 ezeren estek el, hogy Izrael férfiai elbuktak ebben. Így az óroknál fogva vezették a moábita nők őket a Bál per istentiszteletére, és onnantól kezdve elkezdett keveredni, és egy nagyon nagy ítélet alakult ott. Ez közvetlen a határ előtt volt ez az esemény, egy nagyon megrendítő dolog. És tudjátok, azt kell mondjam nektek, hogy most egy olyan felhígulás van ez a terület a kereszténységben belül, még a baptisták körében is. Össze-vissza élettársi kapcsolat, leűsz vele beszélgetni, nem tartja bűnnek. Tehát azt mondják, hogy te vagy fafejű, vagy mit tudom én, hogy el vagy tévedve. És elkezd mondjam nektek, hogy ezek a morális bűnök, ezek már nagyon-nagyon kezdnek bejönni a gyülekezetekbe. És higgyétek el, hogy amikor az Isten nép a szentség területén megalkuszik, akkor Isten kivonul a gyülekezet életéből. Ez egy nagyon kemény dolog. Én meg kellett tanuljam azt, hogy a legnagyobb ajándék, amit Isten adhat egy gyülekezetnek, az ő jelenléte. Ennél nagyobb ajándék nincs. Amikor bejönnek emberek az istentisztet, és azt mondják, hogy Sámuel, nem tudjuk, mi van nálatok, el se kezdik az istentiszteletet, de már volt önök, azt mondta, hogy rátszakadtak a bűnei. Vagy a dicsőtés közben elkezd bűnt vallani. És tudjátok, van valami, csak az Isten népe adhat ennek a világnak, az Isten jelenlét. És ez különböztet meg minket, azt mondta Mózes, Uram, ha te nem vagy köztünk, nem megyek sehova. Hát ettől vagyunk mások, Uram. Szórakoztatni a világ jobban tudni, mi nem? Tehát ott nem tudunk labrába rúgni, de van valami a gyülekezetnek, ez Jézus Krisztus az egyház, Uram, amit csak mi adhatunk ennek a világnak. Az ő jelenléte. És ez nagyon nagy dolog. És amikor mi megalkuszunk a bűnökkel, és együtt akarjuk, hogy a bűn is ott legyen, de Isten is ott legyen a gyülekezet életével, akkor nagy félrejtsetek, ez nem törvénykezés. Én hiszek az Isten megtartó kegyelmében, meg a kegyelem evangéliumát hirdetem Kecskeméten. Egészen más, és nagy mélységekből jönnek ki emberek a gyülekezetünkbe, cifrábbnál cifrább bűnökből. De ki jön be? És tudjátok, az a szó, amikor látsz kijönni nem hívő embereket a bűneikből, és látsz hívő embereket meg belemenni nyakig. És ez a fájdalmas. És nagyon fontos ez, hogy Izrael népe itt elkezdett egy olyasmit beengedni az életébe, ami Isten jelenlétét elűzte. És ott el kellett dönteni, mi lesz. Hogy Isten visszatér, de csak úgy, ha Izrael népe megtisztul. Tehát, ha mondjam nektek, hogy vannak gyenge pontja minden gyülekezetnek, és ha észreveszitek ezt, akkor ott legyetek résen, imádkozzatok. Izrael népének megtalálta a gyenge pontját Bálán. Azt nem tudom megátkozni őket, de van egy gyenge pontjuk. És ott be tudok mindent hozni rajta, azon keresztül. És ezért szeretném nektek azt mondani, hogy nem, a bűn az nem játék. Azt mondják a székek, hogy a medve nem játék, de a bűn nem játék. És hogy vegyétek ezt is komolyan. Tehát, hogy igen, Egészen más. Tehát rengeteg ember jön, most is merítkeztek be nálunk emberek, akik élettársi kapcsolatban, mindenféle bonyolult kapcsolatrendszerben jönnek ki, megtérnek. Később tartunk egyházesküvőt, meg annyi mindent, de amikor hív emberek másznak bele, nyakik a bűnbe, azt nagyon komolyan kell venni, mert Isten kivonul az ő népek közös, akkor már a világ azt mondja, hogy bocs, kösz szépen, ezt mi is tudjuk. Ehhez mi jobban értünk, mint ti. És tudjátok, azt az egy olyan paralizálást élek most meg, hogy kezd ketté válni az egyház. Van a megizetlenült egyház, a megizetlenült show. Azt mondja, hogy megizetlenült show, mit csinál a világ? Kidobja is, eltapossa. És tudjátok, a másik, amik meg betölti a küldetését. És van egy ilyen tendencia ma a kereszténységben, hogy rimánkodik a show, hogy ne dobjatok ki, könyörgünk. Mindent úgy fogunk csinálni, mint ti. Átadjuk a Bibliát, és csak ne dobjatok ki. Ne. Szóval ne adjátok fel. Én hiszek az Isten jelenlétét. Hiszem azt, amikor Jézus jelen van az egyházában, akkor megtelik az imáz. Nem mi vonzuk oda az embereket, ő vonza. Ő az egyháznak a dicsősége, az Úr azt mondja, János, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségi terve, kegyelemmel és igazsággal. Tehát ez egy olyan terület volt, ahol Izrael népe megalkudott, és baj lett belőle. Aztán még kettőt mondok el nektek, lázadás a körülményekkel szemben. Hadd idézem, Krisztusra kísértsük, hogy közülük némek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. És nézzétek meg, mit mondanak a zsidók. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Mi volt ez a hitvány eledel? Az Isten eledel. Ez olyan, mint hogyha... Tudjátok mi ennek a mai verziója? Hogy ezt szívből utáljuk. Ez a mai verzió. Nekünk ez a mannánk, nem? Ez a mannánk. És hogyha mi az igét megvetjük, és jobbaknak gondoljuk magunkat, és felülírjuk, és okosabbnak képzeljük magunkat, hát annak nagyon nagy következménye lesz. Ezt jelenti ez a Krisztus kísértés. Amikor azt mondjuk, hogy nekünk nem kell az, amit te tudsz nekünk adni. Megutáltuk. Van nekünk annál jobb. Lecséréljük azt valami másra. Valami más szeretnénk. Ez amikor lázadunk a körülményekkel szembe, de van még egy másik fajta lázadás, az Istentől rendelt vezetőkkel szembe is. Én úgy szeretnék benneteket megbátorítani. Én nem ismerem azt a négy presbitert, de tudom, hogy négyen vagytok. Annyira örülök, hogy vagytok négyen. Mi Kecskeméten, ugyan én vagyok a lelki pásztor, de mi presbiteri vezetést gyakorlunk. És amikor azt kérdik tőlünk, hogy mitől működik a gyülekezet, hát a Szentlélek működteti, meg az Úr Jézus működteti elsősorban, de a másik, hogy van egy nagyon áldott munkatársi csapat. És feleségem néha mondja nekem, így félig viccesen, de úgy emlékeztetve rá, sokszor hívtak más helyre szolgálni, hogy jaj, de jó lenne, nálunk is kell óvodan, meg nem, hogy nálatok van, meg így meg, és akkor Laura mindig majd írd meg nekik, hogy akkor hívják meg a presbitereket is veled együtt. Értitek? Értitek, miről szól? Csapatunk. Isten úgy találta ki az egyházat, hogy nem egy ilyen vízfejű egyházat talált ki, és ezt be tudom nektek bizonyítani. Pál, amikor búcsúzik az efézusi vénektől, nem a lelkipásztortól és papoktól, a vénektől, presbiterek, tudjátok mit mond? Legeltessétek az Isten rátok bízott nyáját. Hát mit jelent legeltetni a nyáját? Pásztorolni. Ezt jelent? Mikor Péter apostol azt írja, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én, Péter apostol nem ezt mondja, hanem a presbiter társ. Legeltessétek az Isten köztetek levő nyáját, ami tulajdon vérén vett meg. Ez azt jelenti, hogy én ezt mondtam a presbiternek, hogy testvérem, itt van 270 ember, plusz 100 gyerek, plusz 50 tagú ifjúság. Én nem tudok erre mindot figyelni. Ezért van 18 házi csoportom. És ők pásztorolják azokat az embereket. Sőt, felhatalmaztam őket, hogy együtt úrvacsorázzanak. Na, most tudom is, kit lehet polgárpukkasztam, amit mondok, de hogy igen, úrvacsorázzanak együtt. És van egy csoport, ezt mondják, most elvonunk egy hétvégére, együtt leszünk, a végén úrvacsorán fejezzük be ezt az alkalmat. És beszéltünk veled is az asztalnál, hogy most kedd este, csak besegítek az egyik házi csoportba, ott voltam köztük, és Most elkezdünk egy bibliatanulmányt a lelki ajándékokról, és nem győzi kivárni az őszt, mert ősztől indulna. És már elkezdtek vele foglalkozni. És valami döbbenetes volt látni. Pedig higgyétek, hogy nagy mélységek jöttek ki emberek. Volt egy asszony ebben a csoportban, aki 12 évig nem aludta végig az éjszakáit, mert az apja jós volt, és minden nap jós volt neki a tenyéréből. És mikor meghalt az apja, akkor démonok, meg nem tudom, mik jelentek meg neki, rettetes mélységbe jött. És az első istentiszteleten is végig zokogott hangosan. Oda mentem hozzá, mi a baj? Azt mondja, nem találok rátok, meghalok. Hát mondom, miért halsz meg? Azt mondja, 12 éve nem aludtam végig az éjszakáimat. 12 éve minden éjjel egykor megébred, soha nem tud aludni. Imádkoztunk, bőtöltünk érte, elmentünk az otthonába, megvalódtuk, hogy ebbe a házba Jézus az Úr. Jelentem, alszik. Jól alszik. Most ez az asszony, akit így meggyötört a sátán, azt mondja, még soha senkinek nem mertem elmondani. De most itt a kis csoportban elmerem mondani nektek, hogy átéltem ott, hogy beteg emberét imádkoztam és meggyógyult, és én lepődtem meg a legjobban. És én is meglepődtem. És olyan jó volt átélni, hogy Isten ott van közöttünk, jelen van. Úgy higgyétek el, hogy a Szentlélek Isten jelenléte, Jézus jelenléte, mit mondott? Ahol ketten, hogy hárman. És ha nincs palástos pap, akkor onnan kivonulok, azt mondta, ugye? Bocsánat, én magyarul beszélek, na de hogy ne, higgyétek el, ott van az Isten. És hiszem azt, hogy olyan ébredést, meg olyan áldásokat tartogat számotokra az Isten, ha elkezdtek ebbe a hegymenetbe bekapcsolni, és elkezdtek az ő nevében járni. Ó, húha! Aj, be kell fejlődni, ugye? Még néhány kocka. Jó. Itt csak arról szólok, hogy mikről lesz szó holnap. A Biblia tele van a hegymenettel. Holnap szeretnék beszélni nektek délőtt Ábrahámról, hogy milyen hegymenete volt neki, az élete legkeményebb útja a Mória hegyére. Mózesnek nagyon sok hegymenete volt. Az elhívás, a kijelentés, az imaharc, az áldásmondás, az elengedés, és az Isten végig megadta neki, hogy visszahívta. Tehát nem mehetett be az ígéret földjére, de mégis bement, amikor Jézus bátorította a megdicsőítésén. Aztán vasárnap délőtt szeretnék szólni nektek Illésről, az ő hegymenetéről, hogy hogyan hozta őt Isten ki az ígérgésből. És az Úr Jézus Krisztusról lesz szó majd az úrvacsorakor, hogy neki milyen hegymenetei voltak. Hop-hop. Igen. És két ígét hozok még ide nektek. Valaki olvas ezt a két ígét, jó?
Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsájtja a sokaságot. Miután elbocsájtotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül volt ott.
Másodikat is olvasd, jó?
Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztott át.
Én azt látom, hogy az Úr Jézusnak ez valami lelki gyakorlata volt, hogy kiment a hegyre. És sokat gondolkoztam, hogy miért ment ki, miért olyan fontos ez. És nekem például nagyon nehéz egy, ha én leírtélek az imádkozni az irodámban, én elalszok. Ilyen, sajnos ilyen a fizikumom. Úgyhogy kiszoktam menni a szántóföldekre imádkozni. Most kitaláltam egy ima sportot. Keskemét lapos, mint az asztal. Tehát egy műanyag dombunk van, a városban azt is úgy hozták létre, úgyhogy nekem ott hegyet nem nagyon lehet látni, de van egy kilátó, 18 méter magas. Mindig összegyűjtök ilyen 15-16 ima témát, mikor megyek föl, kérek, mikor lejövök, hálát adok. Kérek, hálát adok, kérek, hálát adok. És megcsinálom ezt 15-ször, és akkor úgy érzem, hogy a szívem is a helyén van. És olyan jó az Istenhez közel. Kiszelőztettem a fejem. És kérem az Istent, viszem az Úr elé a kérésem, és kövök, akkor megköszön, meghallgatta a kéréseimet. Tehát alakíts ki magadnak egy olyan ima életet, legyél be kreatív, de keresd az Istent, legyen hegymeneted az imádságban. Ezt látom Jézus életében. Aztán ott vannak a hegymenet zsoltárok, itt most nem fog leragadni, de hogy a zsidók, mikor mentek fel Jeruzsálembe, akkor 120-tól 134-ig van 14 hegymenet zsoltáruk. ez a grádicsok ének, vagy zarándok ének, vagy ének felmenetelekor. És a Jeruzsálem kb. 800 méter magasan van, a Holtenger meg mínusz 400, Jordán völgye mínusz 200-300. És képzeld, onnan fölmenni a Jeruzsálembe, az egy komoly kis szintkövetség. És volt 14 zsoltár, 14 pihenő, és mentek, hogy kiemelkedjenek, hogy felülemelkedjenek. Imádat, imádság, kijelentés, szabadulás, gyógyulás helye. Majd ezekről holnap fogunk, ezeket is fogom érinteni. Csak nézzétek meg, a kettőt emelek ki az Anándok zsoltárból. Tekintetet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. És mentek föl, és ahogy mentek, mind közelebb az Istenhez. Egyre inkább hitték ezeket az igazságokat. De nézzétek meg a következő zarándok zsoltárt, hegymenet zsoltárt, akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolját most és mindörökké. Azért annyira szépek ezek az imák, és ahogy mentek föl, minden pihenőni elmondtak egy ilyen éneket az Istennek. Érdemes egyszer áttanulmányozni mind a 14-et, megnézni, hogy mi mindent mondtak az Istennek, és azzal szeretném befejezni, hogy mire nem való a hegymenet, nem menekülés. Most nem azért menjünk Leipzigenbe, hogy meneküljünk, hogy nem menekülésre való a hegymenet, nem. Nem is tagadásra, nem arra való, hogy ketté szakítsuk a hétköznapjunkat. Nagyon zavar az, mikor azt mondják egyes ígéretük, hogy a problémáidat hagyd az imáz ajtón kívül. Én mindig azt mondom, hozd be. Nem? Tehát, hogy Jézus oda ment a görnyedt hátulasszonyhoz, még szombaton is. Meg kiegyenistett az elszáradkozó ember kezét. Hogy Jézus azt mondta, hozd be, de hát azért vagyok itt, hogy segítsek rajtad. Mikor ment Péter és János a templomba 9 órára imádkozni, akkor ott volt egy sánta. És nem azt mondták, hogy elkésünk, hanem meggyógyították, és akkor mentek a sántával együtt. Na, lett aztán egy olyan ima, hogy amilyen régen nem volt a templomban, de hogy ne szakadjon kettő hétköznap. Egyszer volt egy ilyen élményem, hogy jön egy házaspár, és nagyon szépen köszöntek nálunk, úgy mondják, hogy áldjon meg az Úr. És a kisgyerek kikandikált a hátuk mögül, és intett, hogy nem olyan jó a légkör, mint aminek látom én a... Végveszekedték az utat az autóba. És akkor van ez az angyal, aki varázsütésre megváltoztat a vasárnaphoz is tűnt ezt a 2 órára, ugye? És annyira hálás vagyok, ma ez a házaspár ki van virulva. De ahhoz le kellett vetkőzzenek. Tehát, hogy nem jó ketté szakítani ezt, nem menekülésre egy menet. Nem is tagadással, nem is az, hogy dugjuk a fejünket a homokba, ne vegyünk tudomást a problémákra. Amire való hegymenet is, ezzel be is fejezem, kiemelkedni és kilépni a zaj és információs szennyezésből. Aztán megtalálni azt a csöndet, ahol Istennel időt tölthetek. Egy felismerem és megismerem az ő szavát. Nemrég egy lelkipásztor ismerősöm mondta, hogy akármilyen zajos gyülekezetben van, megismeri a felésének a hangját, még a tüsszentését is. Mindig. Mert hát együtt élek. Tehát ismeri a párját. És hogyha sok időt töltesz az Istennel ebben a csöndben, ahogy Illés is volt vele, akkor felismered az ő szavát. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy egy másik perspektívából látni a családodat, a problémáidat, az örömeidet, a munkádat, a gyülekezetedet. Tehát valahogy ez van bennem, hogy ez történjen, és valahogy most arra hívlak, hogy imádkozzunk ezért, jó? Zárjuk úgy ezt az estét, hogy kettessével, hármasával kérjünk áldást a következő másfél napra, jó? Kérjük azt, hogy ez történjen, kezdjen ez történni közöttünk, és Isten végezzen mindazt el bennünk, amit el szeretne végezni ezen a hétvégén, jó? Szálljunk most így az imádságra, és ez legyen a végül.